Müezzin Rádió. Marcinka Csaba műsora.
Jó napot kívánok Epe Rádió hallgatóinak. Marcinka Csaba vagyok, a Müezzin Rádiónak az új műsorával jelentkezem. Mai vendégünk Csályi László Koppány, néprajzkutató, író, költő, műfordító, és még hát sok mindennel foglalkozik. A régi ismertségünkre tekintettel Koppány tegeznélek, és te is köszönj a hallgatóknak.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szia Csaba.
Talán rá is térnénk a témákra, hát elég sok témánk lenne, hát röviden, hát amennyi egy ilyen műsorba beleférhet. Laci, azt akartam tőled kérdezni, hogy az irodalom vagy a néprajz foglalkoztatott előbb téged, mert te végül is tudósnak indultál inkább, aztán az irodalom az lehet, hogy volt mellette, de az mennyire volt mellékes, vagy az volt a fő vonal, és később mélyültél el a tudományba?
Igen. Már 1991-ben, amikor az egyetemet elkezdtem, az ELTÉ-t, az Állam és Jogtudományi Kart, akkor mellette néhány bölcsész barátommal létrehoztunk egy kis irodalmi műhelyt, a Kvártettet, aminek egy alapítványt is csináltunk, folyóiratot jelentettünk meg Kvártett néven, kiállítást szerveztünk, irodalmi estet, mindenféle ilyesmit, és onnantól kezdve 91-től én elég sokat publikáltam már a 90-es években is. Aztán utána, ahogy elvégeztem az egyetemet, behívtak katonának, az egy hosszú egyéves pauza volt az életemben, majd pedig később kezdtem el az jogi egyetem után a néprajz, kultúra és antropológia szakot a Pécsi Egyetemen, tehát a tudós énem úgymond később gyökerezett, mint az irodalmár. Természetesen nagyon nehéz a kettőt összeegyeztetni, tehát amíg én a Pécsi Egyetemre jártam, sokkal kevesebb irodalmi alkotásom jelent meg. Tehát azt lehet mondani, hogy két szakaszra lehet bontani, a 90-es évekre, és utána pedig a 2000-es évek 2015-16-tól kezdődő második nagyobb szakaszra.
Igen, és Pécsen, nem tudom, a irodalmi körökkel nem kerülték kapcsolatba, tudott a jelenkor, meg a Pompei folyóirat körül voltak ilyen, bár a Pompei azóta megszűnt szerintem, de azokban a körökben nem tudtam.
Nem, tömbösített órák voltak nálunk, ugye a néprajz szak viszonylag kevés hallgatóból áll, és a BA szakon például talán hárman végeztünk 2013-ban, tehát a pécsi tartózkodásom az nagyon intenzív volt, tehát amikor ott voltam, akkor csak a tanszékiekkel találkoztunk nagyon intenzíven.
Jó, tehát nem tartósan laktál ott lent?
Nem tartósan, nem. Én itt dolgoztam végig Budapesten, itt is éltem, ugye családot alapítottam, jöttek a gyerekek, feleségem is itt dolgozik Budapesten.
Igen, és nem is akartatok költözni sem, meg te se akartál egy albérletet bérelni ott.
Nem, volt egy remek kis panzió, ahol gyakorlatilag fillérekért vendégül láttak. Nagyon megszerettem azt a szamárkúti helyet.
És tulajdonképpen a budapesti irodalmi körökkel tartottál inkább kapcsolatot?
Igen, hogy... tehát a Kvártett alapítvány és a Kvártett kör egy idő után pénzhiány vagy pályázati lehetőség hiányában elhalt. És utána kapcsolódtam be a Polisz, és később ugye a Naput irodalmi folyóiratnak a körébe, már a Naput alapításától kezdődően, hiszen az első könyvem is a Massi kiadónál jelent meg, ugye a Naputat először a Massiék adták ki még a 90-es években, és ott jelent meg a Junkri című könyvem, ami egy lírai útleírás, egy verses kötetnyi verssel fűszerezett útleírás a Himalájáról, egy nagyon különös vidékre jutottam el a 90-es években, ami tényleg egy fantasztikus utazás volt.
Mikor kezdted a keletet fölfedezni, tényleg arra rá is térhetnénk, hogy miért éppen a keleti kultúrák foglalkoztatak ennyire, főleg a távol-kelet?
Én nem mondanám azt, hogy a keleti kultúrák foglalkoztatnak egyértelműen, sőt, azt tudom mondani, hogy ha magamban nézek, akkor számomra észak és dél, kelet és nyugat kultúrái között a szívemben nem nagy különbség van, sőt, először az Afrikába szerelmesedtem bele, és Afrikába jártam. Afrikának az északi felét olyan jól megismertem, hogy rengeteg barátomat, rokonomat vittem utána ki a líbiai sivatagba, az Egyiptom és Szudán határvidékének zárt Uvejnát völgyeibe, a Gilf-Kebirbe, a Nagy Homoktengerbe, a Nyugat-Szahara, a Mauritánia, Marokkó sivatagos részeire, tehát azokra az eldugott részekre, ahol, ahol nem turista áradattal találkozik az ember, hanem még valamennyire talán a hagyományosabb életmódot megpillanthatja.
És arabok, berberek, vagy kikkel foglalkoztál?
Az első nagy expedícióm az 92-ben a berberek közé vezetett, és az első dolgom az volt, hogy berber nyelven néhány alapvető gondolatot, szavot, nyelvtani szerkezetet megtanuljak. Például azt a mondást, hogy libite bitu, libite mahabitu. Ez azt jelenti, amikor már valakivel egy kicsit megismerkedtél, tehát ráköszöntél, megmondtad, hogy hogy hívnak, és ő is elmondta, hogy hogy hívják. Ez azt jelenti, hogy amit te szeretsz, azt én is szeretem. Amit te nem szeretsz, azt én sem szeretem. Ez egyfajta baráti közeledés egymás felé. És hasonló kifejezésekkel, szavakkal a berberek között töltöttem az első 3 hónapos időszakot Afrikában.
Ők most hol maradtak fönn, mert ugye a, főleg a városokban már az arab nyelve ezt kiszorította az ő nyelvjárásukat, meg egyáltalán őket is nem...
Nem.
Vagy a... nem annyira nagyvárosokban is vannak?
Nagyvárosokban is vannak, például a Rif-hegységben, Észak-Marokkóban kifejezetten 90% fölötti berber népesség van. Én ott a Rif-hegységben tanultam az első berber szavakat és gondolatokat, és utána keltem csak át az Atlasz-hegység túloldalára. Egyébként pedig Nyugat-Szaharának a többsége berber lett volna, az lett volna az egyetlen berber többségű ország Afrikában, de berberek Egyiptomtól Nyugat-Szaharáig a Szahara különböző részein vannak. Egyiptomban is több berber közössége.
Tehát ugye a Polisáriónak ez a háttere, tehát ez a nyugat-szaharai elszakadási...
Pontosan. Hogy a... Pontosan. Az egy nagyon-nagyon komoly ellentét a berberek és az arabok között. A berberek magukat őslakosnak tekintik, szerintem joggal, míg az arabokat kora középkori bevándorlóknak, vagy hódítóknak inkább.
Jó, hát Egyiptomban is a koptok...
Így van, így van. Az egy más kérdés, hogy, hogy így visszatekintve több mint 1000 év távlatára számunkra, európaiaknak mindegyik őslakosnak tűnik. Ennek ellenére az őslakos státusz és ez a fajta történelmi jogcím, ez nagyon sok villongást vagy háborúskodást és emberek közötti feszültséget okozott szerte a világon Közel-Kelettől elkezdve Dél-Amerikáig.
Ezt nem tudom, mert a berberek végül is a iszlámot azért fölvették, mert a koptok egy része megmaradt kereszténynek, hogy a berbereknél
felvették,
az a
igen.
Vallás...
Nincs felvették, de ott azért egy nagyon erős vallási szinkretizmus maradt meg. Engem például éppen egy berber sámán vagy egy gyógyító ember gyógyított meg, amikor vérhast kaptam, és nem volt a közelben orvos, tehát nagyon gyorsan kellett intézkedni, hogy valamilyen módon kapjak kezelést, és ő kaktuszrüggyel etetett, szárított olajbogyóval, forró teával, és egy különös gyógyító rituálén vettem részt, ami egy hétig tartott. És tehát meggyógyultam.
Hogy, és meg, igen, és még egy, hogy a berbereknél inkább a fehér mágia van, tehát a fekete mágiát ők nem alkalmazzák úgy, mint a fekete afrikai törzsek néhol, ugye? Vagy legalábbis...
Ez nem volt a kutatási területem, de én úgy tapasztaltam, így érintőlegesen, hogy de igen, használják.
Használják, mert igen. Tudod, a fekete Afrikában orvos mondta, amikor a fiatal doktor gyógyszerezni kezdte a megátkozott fekete mágiával, és hagyja őket békén, ezek meg vannak átkozva, ezek... el fognak pusztulni, sajnáljuk. Tehát, hogy ez a berbereknél is van.
Tehát, ha ezt a régi kifejezést használjuk, hogy fehér vagy fekete mágia, hát most halk átmenetekkel van egyébként a kettő, mert igen, hogyha például szerelmi mágiáról beszélünk, az nagyon könnyen átcsúszik a fehérből a feketébe. Egyébként a rontás, mint olyan, az gyakorlatilag az összes kultúrában létezik.
Tudom,
a rontás, elhárítás és a különböző prevenciós... Igen. Igen. Tehát én úgy tapasztaltam, hogy a berbereknél is van, de erről azért nem szívesen beszélnék, mert ezt nem kutattam mélységében.
Igen, nézd, ezt nem tudom, hogy ott mennyire manifest, mert én is inkább úgy vettem észre, hogy ez leginkább ilyen fekete afrikai törzseknél maradt jobban fönn, már a fekete oldala. Hát, hogy ott is van fehér, de ugye... Igen. És mikor kezdett érdekelni inkább a Ázsia, illetve a Távol-Kelet, meg Szibéria, vagy ez mikor...
92-től kezdve összességében 3-3,5 évet töltöttem kint Afrikában és Ázsiában. Az első nagy ázsiai utazásom az Törökországban volt, mert akkor törökül tanultam az egyetemen, és a nyelvgyakorlás céljából keresztül Kasúrt bejártam az iráni török határt, az örmény török határt, és Anatóliát a Konyától elkezdve Doubeyazidig, vagy Erzurumig, egészen a Bantóig, vagy Diyarbakirig. És utána a következő 97-es nagy utazásom volt India-Nepál, ahol Nepálban egy olyan vidékre sikerült eljutnom, ahol tényleg valamilyen döbbenetes ősi állapotot találtunk. Oda nem vezet út, nincsen elektromos áram, nincsenek olyan civilizációs vívmányok, mint a műanyag vagy a gumi, csak importcikként jut el oda áttételesen kereskedelem révén strandpapucs és néhány olyan műanyag dolog, amit óriási becsben tartanak.
Hát gondolom meg ilyenek.
Nem, egyáltalán. Nincs. Abszolút nincsen. Nincsenek boltok, nincs pénz. Egyáltalán nem használnak pénzt.
Tehát mert így a... pénzt nem használnak, de ugye ilyen kólát sem.
Nem, kólát. Még kólát sem. De... olyan szinten.
De mert egyik haverom csinált azt, amikor még Albániában szocializmus volt, átment Görögországba a határőröknek, hozott Coca-Colát a görögboltból. Tehát ez nem volt ilyen.
Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ott még a vasat is csak behozatallal tudják. Tehát ott a rezet bronzot tudják előállítani. Van egy külön nép. A kámik, akik ezt kovács kasztként, vagy kovács csoportként előállítják, de mondom, ami vas eljut oda, az import termék. Ami műanyag eljut oda, mert azért eljut. Mi is például, amikor vittünk magunkkal kínai tésztát a biztonság kedvéért, hogyha nincs mit ennünk valamikor, akkor tudjunk főzni, és az nem túl nehéz, tehát csak víz kell hozzá, és viszonylag sok kalória. A zacskóját, azt óriási becsben tartották, és különböző dolgokat csináltak belőle, a nyakláncztól elkezdve, tároló, díszítő elemnek felvágták. Tehát nagyon-nagyon sokféle, semmilyen hulladékot nem kellett eldobni, mert mindent felhasználtak utána.
Tehát ez a himalájai hegyi egész...
Ez Nyugat-Nepálnak az a része, ami a Dorpatántól nyugatra, és a Dolpótól délre, délnyugatra található Szalian-Rukumkot megye. És azért volt ez rendkívül elzárt terület, mert abban az időszakban, amikor kint voltunk, akkor már jó néhány éve a szomszédos területeken polgárháború zajlott. A Mobadi maoista szervezet, szakadár szervezet háborúzott a nepáli hadsereggel, és ez a terület, ez azon túl fekszik. Tehát itt azért nem voltak háborúk, és azért volt viszonylag békés, mert a frontvonalakon és a háborús területeken a gerilla zónán túl volt. Ezért kellett átsétálnunk ezen a gerilla zónán, ami egy elég veszélyes akció volt, hiszen az előttünk lévő svéd-amerikai expedíciót kivégezték, és minket is elkaptak végül is, tehát gyakorlatilag... A maoisták, igen.
Hát igen, az a vörös kmerek is elég kemények voltak.
Na, pont egy kambodzsai volt a sejtnek vezetője, aki elfogott minket.
Hogy ezek a hegyi törzsek is, ezek a hinduizmust, vagy a buddhizmust, vagy egyiket se vették föl? Mert ugye a Nepálban a hinduizmus és a buddhizmus a két vezető vallás, hogy nem...
A szomszédos északi terület, Dolpó, az lámaista, tehát a buddhizmusnak a tibeti lámaizmus vallja. Délebre a szomszédos népek hinduk, zömmel.
Tehát több a hindu, én úgy tudom, egy kicsivel...
Nem kicsivel, sokkal több. Tehát én úgy emlékszem, hogy már akkor is kb. 85-90% volt hindu, és 10-15% volt csak buddhista, és csak 1-2% olyan, aki egyik se. Most ezen a területen pont egy ilyen vidék volt, ahol hát mondjuk animizmusnak, vagy törzsi vallásnak, vagy sámanizmusnak sokféleképpen lehet így nyugatról nevezni. Ezek ugye a mi kifejezéseink. Ők ezt a saját hagyatékuknak tekintik, egyébként sámánok vannak, ez adta
tehát
a könyvben.
Tehát ilyen teljesen természeti vallás.
Tehát
nem se a Buddhát, se a Sívát, vagy a Visnut.
A vicc az, hogy ennél az képlet sokkal bonyolultabb, mert nincsenek borotvával elválasztott vallási vonalak, és a különböző vallási javak, a vallási, a személyek, a jelenségek, mint például a kis zászlócskák, imazácslócskák kiakasztása, akkor különböző szobroknak a festékkel, bekenésével történő áldozati rítus, akkor néhány név teljesen kicsavarva és áttransformálva a sajátjukba. Tehát ők még a látszatát is el akarom kerülni annak, hogy őket valamiféle teljesen izolált buborékban lévő embereknek tekintsünk. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ők viszonylag szívósan meg tudták tartani a saját hagyományos vallási nézeteiket, és átvettek ezt, azt, amazt, átgyúrva, átszűrve a saját szűrőjükön, Ugye aztán természetesen meg lehet találni a Buddhát, vagy meg lehet találni a különböző hindu istenségeket is név szerint, de az egyik például egy állat, átalakult a helyi világ értékrendje.
Igen,
és hagyománya
meg
szerint.
Nem is kötelező már, ha eddig nem vették fel, most már, hogy Nepálban amúgy is ilyen szekuláris politikai rendszerek igen. harcolnak, nincs értelme. Mert nincs
igen, elő, ez volt számomra az egyik döbbenetes élmény, hogy én 1997-ben voltam kint, és 99-ben jelent meg róla a könyvem, és akkor még ugye bizton leírhattuk azt, hogy nincsen elektromos áram, nincsenek utak, stb. Eltelt majdnem 20 év, 19 évre rá, egy expedíció ugyanoda az egyik faluba akart eljutni, ahol mi is voltunk. Ez volt a legkönnyebben megközelíthető falu, és innen indult el ez a Magaratnak egy zártabb része. Itt találkoztunk, vagy itt lakott az a barátunk, Szájla Szurendra Buramagar, akinek egy csodálatos, gazdag életútja volt, amikor mi megismerkedtünk vele 97-ben. Megárvult fiatalon, elkezdett vándorolni, kéregetni, itt-ott besegített családoknak, azért kapott élelmet, de rettenetes szegény sorban élt, majd egy Csetri kereskedő befogadta, elvitte magával egészen Indiába. Indiában alapítottak egy kis boltot, stb. Majd onnan megszökött, mert a kereskedő, hát mondjuk úgy, hogy megpróbált vele erőszakoskodni szexuálisan. Utána eljutott Indiából, Dél-Kelet-Ázsiából, kábítószerkereskedő lett. Tényleg a hajszálon függött az, hogy most ő életben marad, vagy elkapják, kivégzik, stb. De végül is egy keresztény család, egy protestáns keresztény házaspár keresztény hitre térítette, és visszagyalogolt a Himalájába. És a Himalájában Magarföldön telepedett le, megházasodott, és úgy volt egy gyereke, így aztán beszélt angolul is. És egyébként semmi esélyünk nem lett volna arra, hogy ezen a területen a különböző népekkel tudjunk kommunikálni, hogyha nem találkozunk Szájla Szurendra Buramagarral. Tehát egy tényleg egy isteni szerencse volt.
És ez a magar, magyar, ez indította el benneteket, hogy ez csak...
Ez volt az egyik ok, hogy ellenőrizzük, hogy ennek van-e bármilyen tudományos vagy levezethető alapja. Az én álláspontom az, hogy nincs. Tehát éppen ezért nem is lett nagy hírverés belőle, mert az emberek nem azokat a híreket szeretik, hogy valamilyen felvetődött nagy durranást az ember hideg vízzel lelocsol, hanem inkább azokat szeretik, amikor nagy dolgokat vagy szenzációkat mond. Viszont eltelt 19 év, visszament oda egy tibetológusokból, zenészekből, zenetudósokból álló csapat, és immáron az új nepáli állam egy földutat vezetett el ebbe a faluba. A többi faluba, ahol jártunk, még nem, de ebbe Takasera faluba igen.
Jó, de legalább nem bitumenes.
Három napig tartott ez az út, elérkeztek oda, és megtalálták ugyanazt a sámánt, akivel mi interjút készítettünk, akinek a fényképe a címlapon van a könyvenkben, és lefilmezték ugyanazt a sámán szertartást, egyfajta ilyen áldó-óvó prevenciós szertartást, ahol ugye ott nincsen szék, nincs asztal, tehát a földön ül mindenki, a házakban földbe vájt kis üregekben gyújtanak tüzet, és afölött egy ilyen kis kör alakú három lábú szerkezeten tartják a lábasokat, és ott főznek. Na most itt a tűz mellett ott van a sámán, hozzáérint a nyelvéhez a forró, izzó fémet, révül, stb. És a kamera, amivel filmezik, 90 fokkal elfordul, és a szomszéd szobában ott van a színes tévé, és a gyerekek ülnek a földön, és mint a majmok a Maugliban a kígyóra, nézik a televízión a Tom és Jerryt.
Jó,
ugye, 19 év telt el, és valami olyan döbbenetesen megváltozott az ottani világ, pusztán azzal, hogy az elektromos áram és a televíziós vétel elérkezett oda, hogy nagyon örülnék, hogyha sikerülne eljutnom ismét arra a vidékre, hogy úgymond egy 20-25 éves távlat, vagy 25 éves negyed évszázados távlattal még egyszer bejárjam.
Igen, csak nehogy az legyen, mint állítólag a kanadai eszkimóknál, az alaszkaiaknál volt egy olyan rémes történet, hogy amikor behozták a Dallast, akkor mindenki ezért terepjárót akartak a gyerekek, meg viszkit akartak kinni állandóan. Hát ugye a Joki bácsit látták a terepjáról, meg kovboly kalapot a jég a fagy közepén, tehát hogy nehogy ez legyen a Nepálban is.
Nem könnyű azért azon a vidéken ilyen álmokat dédelgetni.
A szibériai népekhez mikor jutottál el?
2009-ben voltam először, és onnantól kezdve visszatérően járok Nyugat-Szibériába, az Urálba, és ez a Oroszországnak, ez az Európa és Ázsia közti határ vidékére. Van néhány nagyon kedves barátom, akik segítségével tényleg keresztül kasulba jártam a kazak határtól egészen föl a Káma folyó vidékéig a területet, és tényleg
az
egy csodálatos...
Inkább az altai népekkel foglalkoztál, vagy mind a kettőt úgy próbáltad?
Engem igazából az érdekelt, hogy az Urál térségében a különböző népek kaleidoszkópjában milyen kis lokális helyi viszonyok alakulnak ki a falu közösségek között, és a falu közösségek falukon belül. Tehát én az etnicitást és az etnikai kapcsolatokat, az etnikai kapcsolatokon keresztül megnyilvánul a saját identitás alkotást kutattam. Ebbe belefért az, hogy mind az uráli, mind pedig az altái helybeni népek, és természetesen az oroszok vagy németek, mert vannak ott német diaszpóra is, tehát különböző népek együttélését, egymás mellestélését, egyfajta uráli multikulturalizmust kutassak.
Ott a mongol-kínai határ fele volt?
Nem, azon nem. Nem. Ez a kutatás egy viszonylag kompakt zóna, az Urál-hegység és az keleti-nyugati előtere.
Igen, de az elég közel az oroszokhoz, már a kazakokhoz, tehát nem keletebbre.
Keletebbre nem. Az egy másik, teljesen más világ. Az első térkép, ami már viszonylag pontos etnikai képet mutat számunkra, az a 19. század 30-as éveiben készült rendkívül precíz felmérés Piotr Köppen. Ez Köppennek az apukája, nem a nagy Köppen, hanem a Köppen apukája. Ő a cár felkérésére német precizitással, hiszen ő egy német ember volt, német precizitással ment végig faluról falura, vidékről vidékre, és jelezte, hogy hol milyen nemzetiségű, etnikai, hovatartozású népek élnek, és létrehozott egy rendkívül árnyalt és izgalmas etnikai térképet. Már akkor, az 1830-as években láthattuk azt, hogy rendkívül sokféle nép élt egymás mellett, a felsorolásban összesen 20-valahány ilyen nép szerepel, az Urál és tágabb régiójában, tehát az előterében, mind keletre, mind nyugatra. Közte van természetesen a kazak is, és nyilvánvalóan akkor az orosz népesség már igen jelentős volt a térségben, de nagyon sok területen abszolút nem voltak többségben még az oroszok. A kazakok ugye akkor még nem tartoztak az orosz cári birodalomhoz, hanem akkor a kazak orda volt a cári birodalom határa, éppen ezért nem nagyon szívesen engedtek át kazakokat az Urál térségébe, viszonylag kis kazak népesség volt akkoriban. De azt láthattuk, hogy a különböző népek, legyenek azok marik, mordvinok, komik, baskírok, vagy oroszok, nem egy tömbben éltek, nem ország szerint nagy körbe határolt egységekben, mint ahogy mondjuk most a különböző Oroszországon belüli térségeket kijelölték, hanem tényleg kaleidoszkópszerűen kisebb-nagyobb diaszpórák éltek egymás közelében. Aztán utána lehet, hogy a következő mari vidék az csak 3 vagy 4 faluval arrébb volt, aztán még egy 10 faluval arrébb, még volt egy mordvin vagy egy mari diaszpóra. Tehát egészen más kép tárul a szemünk elé ezekből a térképekből, mint amit a történelemből gondolunk. Ugye sokszor azt hisszük, vagy hiszik a régészeti történeti források alapján, hogy hajdan a népek, azok hasonlóképpen ilyen ország határok szerint elkülönülő nagy térségeket alkottak. Ez a probléma egyébként pont a őshazakutatással, meg az ilyen régi őstörténeti kutatásokkal is, hogy nagyon erősen visszavetítik a jelenlegi állapotokat, és nem számolnak azzal, hogy egyrészt az etnikai hovatartozás vagy identitás az hajdanában nem egy egyszintű identitás volt, mint most mondjuk azt, hogy valakinek van egy nemzetisége, vagy van egy állampolgársága. Az etnikai identitás az sokkal sokrétűbb, és szituációfüggő felhangskálán mozog, tehát nem lehet egyre rábökni. Másrészt pedig a területi elhelyezkedés sem egy egységes zónát alkotott. Ezért számomra az Urál egy ilyen etnicitás kutatási laboratórium.
Igen, és még egy, hogy a szamoédok meg a marik azok már teljesen elkülönültek, vagy a szamoédek, meg ezek a ganaszonok, meg ezek a lemaradók.
Hát a marik azok a volga... Igen, a marik a volga mentén és a Volgától egy kicsit északra élnek főleg, de valójában Volga mentén, és onnantól kezdve mari diaszporák vannak az Urali átjáróban is.
De az már majdnem,
hogy de az a szomaid az egész más, az ott északon, az északon.
És északon. Az ázsiai oldalon, ugye?
Vagy nem csak, az európaiban
is. Európaiban is?
Igen, igen, abszolút. Sőt, legalább annyi, ha nem több szamoéd él az európai oldalon, északon. Abszolút, hát hogyha megnézzük az Urálnak az északi folytatása, az a Tajmir félsziget. És a Jamal és a Tajmir félszigeten, illetve az európai tundrán is rengeteg szamoéd él a mai napig.
Igen, tehát mert az ugye ez a régi őstörténetben még úgy volt, hogy a szamoédek azok ott maradtak nagyjából, vagy hát nem sokat vándoroltak, és a
én
marik,
ezzel nem
marik,
nagyon foglalkoztam,
magyarok,
nem különösebben.
Tudod, a marik, a vogulok, meg a többiek, azok meg elvándoroltak. Vagy ez
hát,
nem igaz?
Hát, ugye, én
le van egyszerűsítve.
Akkor ez nagyon erősen le van, és szerintem egyszerűsítve, de szerencsére én olyan dolgokat kutatok, amiket, ahol meg tudom kérdezni az embereket, hogy valamennyire még viszonylag kézzelfoghatóbb támpontjaim vannak. Tehát ez a fajta régiség, hogy több évezredre visszamenőlegesen mit mondunk, ez csak egy nagyon széles tudományközi párbeszéd során kristályosodhat ki.
Igen, meg az a probléma, hogy akik elvándoroltak, azoknak egy része eltűnt, mert ugye vagy eloroszosodott, vagy eltatárosodott, vagy amik ugye arrébb vándoroltak.
Persze, hiszen volt egy szibiri kánság, ugye? A szibiri kánságban altái népek és uráli népek közösen alkották a nagy szibiri kánságnak a vezető rétegét is, tehát nem az történt, hogy volt egy altái vezető réteg és egy uráli alávetett réteg, hanem épp ellenkezőleg különböző helyi viszonyok alakultak ki, és volt, amikor az egyik volt, amikor másik, volt, amikor teljesen összekeveredve éltek egymással, ez az egyik. A másik, hogy ugye például ott van a szőlkupok esete, ami ugye egy altai nyelvet beszélő csoportá vált, de tudjuk, hogy egy uráli eredetű népesség, akkor a ketek szinte keresztül kasul bejárták a vidéket, és ugye ők paleoszibériai népnek, tehát gyakorlatilag nyelvcsaládban nehezen sorolható népnek tekinthetők, de ugyanakkor a nagy etnikai kalajdoszkópban ők is részt vettek, összeházasodtak kulturálisan, a vérkeringésben részt vettek, tehát az a fajta 19. századi gondolkodás, hogy most a nyelvcsaládok szerint osszuk fel a világot, ez a helyi viszonyok között nem létezik. Nem létezik. Hát gondoljunk például arra, hogy a tatárok és a baskírok, akik a nagyon közeli nyelvet beszélnek, gyűlölik egymást, és mind a kettő a szomszédos uráli népekkel van úgy cimboraságban, hogy egymás sokkal inkább rokonnak tekinti, mint a közeli nyelvrokon baskír a tatárt. Tehát egészen mások ezek a viszonyok, mint ahogy mi itt Európából elképzeljük.
Tehát, hogy olyan erős a tatár-baskír ellentét, mint olyan orosz-lengyel például?
Hát az igen, is, így van, pontosan.
Mindegyettő szláv, és majd, hogy nem
hát most vagy például a kortárs ukrán-orosz. Mert ugye ez se volt, ez is változik. Ugye látjuk, hogy eltérik néhány évtized, és hopp, mekkorát tud fordulni a világ.
Igen, tehát hogy akkor a baskír tatár is ilyen ennyire, nem tudtuk, hogy ennyire utálják egymást, igen. Szóval még azt akartam még kérdezni, és a keletebbi, a japán, mondjuk tungusz kultúrákkal mennyire foglalkoztál?
Egy olyan szerencsém volt, hogy a 80-as években Magyarországra érkezett egy japán kislány, azért mondom, hogy kislány, mert még általános iskolás korú kislány volt, Ichihara Kei, és a szülei úgy engedték csak Magyarországra Kodály módszert és magyar zenét tanulni, hogy ne szállodában vagy kollégiumban lakjon, hanem valamilyen családnál. Így a Hanik Yoko alapítvány találta meg az én szüleimet, és velük kötött egy szerződést, hogy a kislány lakjon nálunk. Mivel nálunk ugye volt bátyám és öcsém, nem volt lánygyerek a családban, így a szüleim befogadták Ichihara Keit, és úgy nőttünk fel egymás mellett, mintha testvérek lennénk. Ő volt a mi japán húgunk. És elvégezte először a kisképzőt, aztán az iparművészeti főiskolát, mellette elvégezte a Kobzos Kis Tamásnál az Óbudai Zeneiskolát, tökéletesen megtanult kobzolni és a magyar zenének a különböző rétegeit. Majd, amikor elvégezte az egyetemet, hazament Japánba, ott megházasodott, egy nagyon klassz, csodálatos srác vette el, és ezért ő is nagyon sokszor visszalátogat, vagy hazalátogat Magyarországra, és mi is sokszor meglátogatjuk őt Japánban, és ő a családjával, szüleivel, férjével kísér minket, és segít minket a különböző családi vagy egyéb utazásokon. Tehát amikor például a 2000-es évek közepén meghívtak Japánba a Kyoto-i Egyetemre előadni, akkor akkor utána a Kei is csatlakozott hozzánk, és felmentünk a legészakibb részre, nem Hokkaidóra, hanem a Honsú szigetnek van egy északi nyúlványa, ez a Shimokita Hantó, egy ilyen a Shimokita az a balta, a Hantó az a félsziget, a balta félsziget, és ott van egy nagyon pici buddhista kolostor, ahova összegyűlnek az észak-japán sámán-szerű, halottlátó asszonyok, ezek mind vak asszonyok, és évente van egy olyan háromnapos időszak, amikor ott hosszú tömött sorokban állnak az emberek, és beszélgetnek a saját halottjaikkal. Ugye beköltözik, a halott lelke ezekbe a médiumokba, és akkor ott a halottal diskurálnak.
És ezt megidézik valami technikával?
Így van. Na most ezt gyűjtöttük utána a feleségemmel ott északon, a Shimokita Hantón.
De ennek semmi köze az asztaltáncoltatás.
Ja, semmi köze. Nem. Ez azt lehet mondani, hogy Japánban a testi fogyatékkal élők nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, mert a társadalom nem nagyon fogadja őket be. Éppen ezért, mint egy ilyen fülke jellegű foglalkozási csoportokat alkotnak, és a vak nők számára egy ilyen lehetséges foglalkozási fülke volt ez a fajta itakó, itakóság. Az itakó általában halottlátó, gyógyító, médium, de minden esetre a szellemvilága, de alapvetően a szellemvilággal való kapcsolattartásra specialista személy, tehát ez is mutatja, hogy mennyire összefonódnak azok a kategóriák, amiket mi itt Európában a tudományos diskurzusban kialakítottunk, és azt gondoltuk, hogy vegytiszta és definíció szerint van elosztva a világban a különböző társadalmi funkcióknak vagy foglalkozásoknak a rendszere, de hát ez egy európai retrospektív vagy étikus gondolkodás. A helyi viszonyokban, amikor az ember találkozik úgymond az élet sűrűjével, akkor ezek sorra feldőlnek. Most az itakók is ilyenek, hogy most van, aki sámánnak nevezi őket, van, aki halottlátónak, van, aki médiumnak, van, aki javaslatszony, különböző dolgoknak nevezik. A legegyszerűbb az, ha azt mondjuk, hogy ők itakók, hiszen azt csinálják. Na most ez ide például szintén nem tudtunk volna a feleségemmel sem eljutni, sem ott a helybeliekkel az interjúkat elkészíteni a résztvevő megfigyelés során, ugye elvegyülni ebben az egész fesztiválszerű forgatagban, ahol utána a közönség is összehasonlítja, hogy na ez az itakó, ez milyen volt, az egy erősebb, ott sokkal, az nagyon jó volt, hát ez gyenge, és akkor így kitárgyalják utána esténként. Így van, hogy mennyire sikerült, milyen hosszan, milyen intenzíven, mennyire szűrte át magán, stb. De hát volt olyan, amikor egy fiatal házaspárnak a gyereke öngyilkos lett, egy 10-12 éves kisfiú, és elmentek, és megidéztették a kisfiút, és ez az itakó asszony, ez tényleg, amikor ezt elkezdtük filmezni, és elkezdtük így végignézni ezt a beszélgetést, nem csak a lúd pőrözött a hátunk, hanem valami döbbenetes hangulata volt, amikor elváltoztatva és gyerek hangon közölte az itakó, hogy miattatok lettem öngyilkos, mert mindig elvártátok, hogy tanuljak, nem mehettem focizni a srácokkal, mindig otthon kellett lenni, megvertétek a fejemet, húztátok a hajamat, facsartátok a fülemet, hogy jobban tanuljak, és ebbe menekült. És a kisfiú, ugye azért van egyébként itt ezen a Shimokita Hantón az itakó találkozó, mert bár nehezen tudjuk elképzelni, vagy összeegyeztetni így az európai képünkkel azt, hogy a japán buddhizmusban van egy olyan, hogy a pokol. Na hát ez a pokol. Itt a vulkánikus tájban kénes kigőzölgések és utóvulkánikus tevékenységek során lávaömlések, hamu közepette keringenek a füstben a varjak, és ott vannak közte ezek a pici összetákolt itakó sátrak, ahova hosszú tömött, ilyen, mint a Klondike City aranyláznál sorakoznak az emberek, és mennek itt ebben a holdbéli tájon keresztül, közben néha ki van téve egy vigyázat kénes kigőzölgés tábla, és közben mindenfelé kis adományok vannak. Kekszek, csokik, sapka, sál, rengeteg papucs, hogy ez a sok kő ne törje föl a halottaknak a lábát, és viszik az emberek a halottaknak az ajándékokat. Főleg gyerekek, ez a gyerekeknek a pokla, tehát ide a Shimokita Hantóra zömmel gyerekek vagy fiatalok jutnak. Olyanok, akik öngyilkosak lettek, elütötte egy autó, bármi miatt fiatalon meghaltak. És ennek az az oka, hogy a Japánban fiatalon meghalni bűn. Tehát bűnnek tekintik azt, még akkor is, ha nem ő lett öngyilkos, hanem egyszerűen a egészségi, vagy baleset, vagy akármi. Mert a sorsszerűség szempontjából ezzel a családjának okozott egy kárt, nem csak bánatot, hanem ugye a további, a család folytonosságának a megszakításával is. Ezt a bűnt kell nekik, szegényeknek levezekelniük itt a pokolban, a Simakita Hantón. És azért mondja a család, hogy vigyen nekik egy kis papucsot, ilyen kis fonott papucskákat, hogy ne törje fel a lábukat. Sálat, sapkát, mert ez már nagyon hideg vidék, hát a közelben a Hokkaidó szigetéig befagy a csendes óceán vize. Tehát ameddig a szemmel lát, mindenfelé kis adományok vannak. Egy kis pénz, egy kis papucs, egy kis sál, egy kis csoki. Valamikor kazetta, vagy egy kis rádiós, akármi, vagy egy CD-le, akármi. És az emberek úgy tartják, hogy amikor ezen a rettenetes részen sikerült átvergődniük, ahol különböző ördögszerű lények vegzálják, verik őket, eltérítik, visszacibálják a kezdethez, stb. Ezen kell átjutniuk, és ha eljutnak a tóhoz, ami ott a vulkánnak a kráterében kialakult krátertó, akkor sikerült túljutniuk a nehezén.
Ja, és ott akkor várnak a kráternél, vagy állniuk kell? Vagy...
Nem, utána tudnak feloldódni. Tehát ez egy temporális pokol, nem egy olyan, hogy ott az idők végezetéig égnek az emberek, hanem ez egy azt lehet mondani, hogy egy megpróbáltatás a halál után ahhoz, hogy vagy újjászülessenek, vagy valami történjen velük.
Ja, és hogy rontja a karmájukat is, hogy
így van, pontosan, pontosan.
Más ilyen japán szokásokat is megfigyeltetek?
Sok-sok adást megtöltene, hogy mennyi...
Jó, azért kérdezem, mert ez inkább a mezei nép, tehát az ilyen a daimiók, szamurájok, meg a boncok, vagy papikaszt, azokkal nem tudom mennyire...
Nem, hát a japanológia egy óriási terület.
Azt mondom, hogy annyi
ezzel nem foglalkoztunk. Tehát mi általában, amikor úgy döntünk, vagy én, vagy a feleségemre együtt kimegyünk valamilyen terepre kutatni, akkor először eldöntjük azt, hogy nagyjából mi az a szűk terület, amit ennyi és ennyi idő alatt valamennyire fel tudunk tárni, akkor annak utána nézünk, utána olvasunk, és ezt az előzetes felkészülés során szerzett képet árnyaljuk, vagy dobjuk a sútba, és alakítunk ki egy újat, de ezek általában szűk témák.
Igen, mert annyi rétegződés van Japánban is, hogy jó, lehet, hogy nincs annyi kaszt meg réteg, mint Indiában, meg Kínában, de hogy majdnem annyi réteg azért van. Tehát a társadalom gondolom...
Japán kultúra tényleg egy roppant összetett kultúra.
Mondom, mert mindenki Indiához kapcsolja a sokszínűséget, és közben Kína meg Japán is legalább annyira sokszínű.
Hogy
Indiához képest lehet, hogy homogének tűnik valamelyes, de hát ez csak látszott, szóval...
Igen, tehát ha megnézzük Japánban azt, hogy Okinawa szigete mennyire más, mint mondjuk az Ainuk csoportja Hokkaidón, tehát ugye már Ainuk nagyon kevesen vannak. Egyébként ez a terület, a Honsunak az északi része, az Aomori prefektúra. Aomori az egy külön népcsoport volt, akik immáron teljesen eljapánosodtak, nyelvileg legalábbis, kulturálisan is alapvetően beilleszkedtek ebbe a sokszínű japán világba, de például ezek az itakók, ezek kifejezetten az Aomorikhoz kapcsolódnak. Délebre nincsenek itakok. Az itakók között rengeteg vörös göndörhajú ember van. Nem ezt kapcsolja a japánokhoz.
Szörzetük is van, mint az Ainuknak.
Igen. Hát, de az Ainuktól teljesen különböznek.
Tudom, mert az Ainu az inkább sötétebb hajú, én úgy tudom, de szörös viszont. Igen,
tehát egészen. Tehát azt lehet mondani, hogy az Aomorik egy nagyon elfelejtett kis népcsoport, hogy most etnikai csoportnak nevezzük, néprajzi csoportnak, valahol a kettő között, ahol még házi bálványok vannak, ahol még ezek az itakó jellegű médiumok, javasok, szellemvilági közvetítők is kapcsolódnak a vallási rétegződéshez. Tehát ugye látjuk, hogy egy buddhista kolostor fogadta be őket, nem egy sintó, pedig a sintókhoz állnának sokkal közelebb, és mégis. Tehát látjuk azt, hogy általában a nagy tömbszerű, sztereotíp képek a helyi viszonyok között fellazulnak.
Igen, mert mindenki azt hiszi, mondom, én is azért mondtam ezt a Indiát példának, hogy mindenki azt hiszi, hogy a India a legtarkább, és pedig a Kína, a Japán legalább annyira tarkább, csak hát lehet, hogy ahhoz képest, hogy Indiában mennyi népcsoport van, kevesebb van Kínában meg Japánban, mert homogénebb, vagy homogenizáltabb valamivel.
Hát Kína sok szempontból még bonyolultabb és még heterogénebb, mint India. Mert Indiában azért hiába van sokféle vallás és sokféle nyelv, de azért kulturálisan mégis sokkal könnyebb közös nevezőket találni, mint Kínában, ahol ugye az újabb hódítások nyomán egészen más kultúrájú népek is a kínai zászló égisze alá kerültek, és hát ugye most pont ezeket a viszonyokat látjuk, hogy milyen nehéz nemzetiségi vagy etnikai feszültségekhez, vagy szakadár törekvésekhez vezetnek. Egyébként pont Nyugat-Kínában, Ujgurisztánban forgattam hát, erről egy nagy filmet, az Ázsia elzárt szívét.
Nekem az a gyanúm, hogy bár magas kultúrájuk azért fegyveresen már nem állnak ellen, vagy fegyveres harcok talán nincsenek. Ujgur az gyakorlatilag polgárháborús még mindig.
Vagy igen, legalábbis. És amikor én a filmet forgattam, akkor is polgárháborús viszony volt, és nagyon erős katonai jelenlét, illetve kisebb-nagyobb gerilla akciók a kínai hatalommal szemben. Polgárháborúnak, hogy lehet-e ezt nevezni, vagy nem, talán nem, inkább úgy mondanám, hogy partizán, vagy olyan ilyen, ha szakadár törekvéseknek az akció, ahogy már volt szó a beszélgetésen arról, hogy van az úgynevezett történelmi jogcím. Ugye mindenki megpróbál egyre régebbi és egyre nagyobb múltú dolgokat felmutatni azért, hogy a saját legitimitását ezzel alátámassza, akár a területi integritáshoz, akár kulturális vagy más javakhoz fűződő egyed uralmát. Valójában ez egy uralmi törekvés, ez a történelmi jogcím. És ugye Kína ezzel kapcsolatban a Han dinasztia, a Han dinasztiának, ugye ott nevezték el Xinjiangnak új határterületnek, amikor Cheng Qian kínai tábornok.
Igen, és az újgorok, ezt nehéz ellensúlyozni, igen, ezt a császárlistákat, igen, ez a probléma. Mert a történeti jogot azt főleg Kínánál nagyon könnyű elővenni, nem?
Tehát, így van. Tehát ezek sok feszültséget okoztak a világban sajnos.
Mik a kutatási terveid, illetve hogy a irodalmi terveidről is beszéljünk még akkor majd. De előbb akkor utána a kutatási, és utána akkor lehet, hogy még az irodalmira rátérjünk, hogy mik a tervek. Meg.
Az elmúlt bő 10 évben alapvetően vallásantropológiai kutatásokat folytattam, főleg a Kárpát-medencében és környékén, tehát új vallási mozgalmakkal foglalkoztam, főleg, tehát kortárs vallási jelenségekkel, ideértve mind az új pogányságot, mind a keresztény megújulási mozgalmakat, mind a különböző szinkretikus és New Age jellegű irányzatokat is. Ezen belül 3 olyan vallási csoport volt, akivel több éves tartós terepmunkát folytattam, mind az online, mind az offline térben. Tehát néprajzosként, antropológusként alapvetően ez az az irány, ahol angolul, magyarul rengeteg publikáció van, és valahol ezt kell folytatnom ahhoz, hogyha ezt akarom kiteljesíteni. Emellett az etnicitás kutatás volt az a másik téma, amit az elmúlt években elég intenzívben folytattam, hiszen a kortárs antropológiai szakirodalom is egyre inkább felismeri a vallásos gondolkodás és az etnikai gondolkodás közötti hasonlóságokat, és persze különbségeket is. De minden esetre ez a két kutatási terület nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Mellette az irodalmi életben a Napút folyóirat köréhez kapcsolódtam már az alapítás óta. Van egy úgynevezett Napút kör, és a Naputasok a folyóirat köré csoportosuló főleg irodalmárokból, de nem csak irodalmárokból, hanem művészeti írókból, művészettörténészekből, vagy például Sándor György humoristából álló nagyon heterogén csapat, akikkel remek beszélgetések folynak, és irodalmi esteket tartunk, ha nem is minden hónapban, de mondjuk 10 alkalommal egy évben. Ez most a Napút folyóirat ebben az évben a papír formájában megszűnik ugyan, de átalakul az online, a Napút online-nál, ami már 3 éve működik, tehát 2018-tól bontott a zászlóját a Napút online folyóirat, tehát oda is várjuk szeretettel a szerzők jelentkezését. Ott egyrészt a napúthoz kapcsolódó napkút kiadónak, egy könyvkiadónak vagyok a szerkesztője, az Ómultunk tára sorozatot szerkesztem. Ezek alapvetően tudomány, népszerűsítő és tudományos ismeretterjesztő művek, aminek az a célkitűzése, hogy tudományos igényességgel, de a nagy közönség, vagy legalábbis a tanult nagy közönség számára érthető stílusban adjunk közre olyan kortárs kérdéseket megválaszoló műveket, mint például a genetika és őstörténet kötet, ami egy kicsit lerántja a lepret arról a túl misztifikált genetikai gondolkodásról, amit a sajtó felkap, és azonnal túl gyors következtetéseket mond le. Ez egy kutatócsoportnak a több éves kutatásának az eredménye. Tehát azt is lehetett volna névnek adni, hogy kontragenetika, mert nagyon sok kételyt fogalmaz meg a populáció és filogenetikai kutatások társadalomtudományi vagy társadalomtörténeti olvasatával szemben, vagy lehetőségeivel szemben.
Még egyet kifelejtettem, a kirgiz főseposzra, amit ti fordítottak
a Somfai Kara Dáviddal, úgy, hogy a Dávid megmutatta nekem az eredeti szöveget, ott volt előttem az eredeti szöveg, ott volt előttem a Manaszcsiknak a hangja, akik ugye ezt élő szóban előadták, és mellette ott volt egy nyers fordítás, aminél, hogyha bizonytalan voltam az eredeti szöveg verselése, nyelvezete, értelme tekintetében, akkor összeültünk, és néha napokig egy pár mondatot gyúrtunk, hogy az annak mi lehet a valódi értelme. Ehhez nagy segítség volt a Dávid felesége, aki kirgiz nemzetiség, és itt élnek Magyarországon. Emellett, tehát én a műfordítást végeztem el. Az eredeti szöveg ismeretében ugyan, de az eredeti szöveget én nem tudtam volna, hiszen az egy nagyon bonyolult ősi nyelvezet.
Tehát a nyersfordítás mindenképpen kellett
neked. Így van, mindenképpen kellett. Én hiába tanultam törökül, a kirgiz azért olyan, hogy elolvasni el tudtam a szöveget, nagyon sok mindent értettem is belőle, de a nyersfordítás nélkül nem tudtam volna ezt elvégezni, ezért jegyezzük ketten ezt a könyvet a Dáviddal. Én tehát a műfordításnál azt az elvet érvényesítettem, hogy az eredeti kirgiz verselést minél pontosabban átültessük a magyar nyelvre, és egy külön eszét, egy hosszú tanulmányt szenteltem annak, hogy a Manasz hőseposznak milyen folklor kincsbe illő irodalmi eszköztára van.
Ezt elég későn írták le, ugye? Tehát ennek ez csomó változata.
Az első részeket a 19. század utolsó harmadában kezdték leírni. Például egyébként a magyar Almási György is hozott haza Manaszból részleteket. Majd a 20. század elején történt az első hosszú Manasz lejegyzés, és azóta nagyon sok változatot lejegyeztek. Ez például egy 1920-as évekbeli Manasz lejegyzésnek a teljes fordítása, és hát azért ilyen vaskos a könyv, ami most ott van előtted, mert az Iliásznál és az Odüsszeiánál hosszabb hőseposzról van szó, tehát egy archaikus eposzról. Nyilván az emberek mindig azt kérdezik, hogy mikor keletkezhetett, de mivel ez az eposz együtt élt a kirgiz néppel, ezért vannak olyan rétegei, amik a 19. századig vezetnek vissza, és vannak olyan rétegei, amik a 10. századig vezetnek vissza. Tehát azt lehet mondani, hogy a 10. századtól a 20. századig ez együtt élt a történelmükkel, ezért megjelenik benne, sok új variációban megjelennek már a migek is, meg a kalasnyikov. De ugyanakkor ott vannak a lovasíjászok, meg a jurtalakok, stb., és egyszerre ott vannak a kínaiak, vagy a mandzsuk, tehát rengetegféle nép kaleidoszkópja, tehát ez nem egy történelemkönyv, hanem ez egy nagy folkloralkotás, amit a kirgiz nép úgy tekint, hogy az ő legnagyobb nemzeti kincse. Nem véletlenül Manaszról nevezték el a repülőtelet, a fősugárutat, a fő intézményeket, stb. Tehát náluk olyan a Manasz, mintha összegyúrnánk a Szent Koronát Arany Jánossal és Petőfivel, és akkor abból csinálnánk valami rendkívül szakrális dolog. Na most ez a Manasz hőseposz azért izgalmas számunkra, mert egy ablakot nyit a lovasnomád világra. Nem annak a hanyatló, a néprajz és etnológusok által a 19. században megismerni vélt hanyatló korszakába, amiről ugye Owen Latimore azt írja, hogy csak a the only pure nomad is the poor nomad. Tehát, hogy csak a szegény nomád az igazi nomád, hanem annak a fénykorába. Amikor még ez a világ összekötötte hídként keletet, nyugatot, nyugattal, északot, déllel, és egy alternatív civilizációként a kínai, az indiai, a különböző közel-keleti és mediterrán civilizációk mellett egy történelmi jelentőségű civilizáció volt. És a 19. századra ez lassacskán szétolvadt. Na most erről a civilizációról, erről régészek, történészek, különböző történeti források vagy régészeti leletek alapján próbálnak különböző olvasatokat adni. Ezek az olvasatok az átlag ember számára nagyon nehezen átélhetők, hogy milyen is lehetett ez a világ. Ezért azt szoktam mondani, hogy a manasz az ablakot nyit a lovasnomád világra, ami a régészeti leleteknél sokkal élőbb. A történeti forrásoknál pedig sokkal igazabb, hiszen a történeti forrásokat általában külső népek írták, jól-rosszul megértve, jól-rosszul interpretálva, és a saját érdekeik szerint azokat a forrásokat, amik néha így, néha úgy ábrázolták a sztyeppei világot. Ez viszont saját magukról szól, és saját maguknak mesélték a saját történelmükről és szokásaikról, és egy olyan néprajzi kincses bánya, ami tényleg fantasztikus, mély és gazdag bepillantást nyújt ebbe a világba. Gondoljunk csak arra, nem véletlenül van több, mint 2000 lábjegyzet vagy ilyen jegyzet a szöveg után, mert nagyon sok olyan jelenség van, az olvasó nem nagyon tudna elhelyezni, hogy ez mit jelent. Tehát például, amikor csupán annyit ír a szöveg, hogy Bájonló fülbevaló tűzött Bájbicse fülébe, akkor azt tudni kell, hogy ezáltal ő eljegyezte, mert nem gyűrűvel jegyezték el egymás, hanem fülbevaló tűzéssel. Vagy például, hogyha azt mondják, hogy aranyoszlopot állítottak a jurtában, akkor az azt jelenti, hogy ott szülő nő volt abban a jurtában, mert az egy aranyozott fa oszlopba kapaszkodva szültek a nők. Na most itt ugye ezért sorozatosan rengeteg dolgot kellett elmagyarázni az olvasónak, amire maga a szöveg, a primér szöveg nem alkalmas, ez egy valójában egy kritikai kiadás, hiszen rengeteg lábjegyzettel és utána hosszú tanulmányokkal jelent meg együtt egyszerre.
Igen, hát gondoltam, mert ez így nagyon bonyolult, sőt, bizonyos szempontból még a Iliász Odüsszeiához képest is nagyon bonyolított, vagy nagyon bonyolult, bár hát azt se értenénk magyarázat nélkül nyilván. És a irodalmi munkásságodra mennyire hatott ez a néprajzi kutatások, meg ez a hőseposz?
A verseimre nagyon erősen hatott a manasz, azért, mert bele kellett helyezkednem egy olyan sajátos nyelvezetbe, ami az ütemhangsúlyos, vagy ütemszámláló verselésen belül is egy nagyon speciális állatfajta, ez az aszimmetrikus ütemhangsúlyos verselés, ahol nem olyan ütemeket mond a manaszcsi, a manasz folyamatos, akár 3-4 nap, vagy egy héten keresztül tartó elmondása során, ahol tehát nem egy felezős, hanem egy aszimmetrikus, ahol hosszabb és rövidebb, de aszimmetrikusan egymás mellett lévő ütemekből áll a verselés. Ebbe bele szokva 3 éven keresztül készítettem a műfordítását a manasznak, nagyon erősen érzékeny lettem az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselésre is. Éppen ezért, amit addig szinte alig folytattam, ez a verseimben nagyon erősen megjelenik most már ez a fajta ütemhangsúlyos vagy időmértékes verselés.
Tehát kötöttebb.
Kötöttebb formák, igen.
Igen, mert a szabad verset egy idő után nehéz variálni, az is igaz persze. Jó, hogy a...
Én írok most is szabad verset, tehát a témától függően jelenik meg a verseimben a különböző forma, mint ahogy például a legutolsó versem, ami egy nagyívű vers a hisztérikussá vált és végletekig polarizált kortárs valóságunkról, ez a hazafelé verse. Itt is van időmértékes, van ütemhangsúlyos, van teljesen szabad vers, vannak olyan versformák, amiket ott helyben alakítottam ki az adott szöveghez. Tehát egy tényleg egy posztmodern eklektika jelenik meg abban a versben is.
Igen, mert az nem baj, ha az ember ezt így tudja variálni, sőt, ha a téma ezt meg is engedi, mert hát persze, hogy melyik téma engedi meg, és mennyi variációt, az is egy kérdés. És mik még a további terveid, általában a tervek?
Eddig 10 önálló kötetem jelent meg, ebből 2 olyan kötet van, ami verseket is tartalmaz, tehát egy verses kötetnyi verset, de mellette lírai útleírás is. két plusz verses kötet ezen kívül, és két novellás kötet, meg egyéb kötetek, viszont a drámáimból szeretnék egy külön kötetet összehozni a jövőben. Másrészt pedig két évvel ezelőtt megnyertem a történelmi nagy játékfilm forgatókönyv pályázatát, és azóta a kész forgatókönyvvel is a Nemzeti Film Alapnál. Tehát amennyiben abból film lesz, akkor nyilván a film elkészítése fog lekötni, másrészt pedig szeretnék belőle egy színpadi drámát is létrehozni. Emellett két másik nagy játékfilm forgatókönyvet is írok, és két másik nagy háromfelvonásos drámát. Tehát az egyiken, igaz, hogy már 30 éve dolgozom, ez a nagy Dionysos ünnep, az Antesteria Dionysia, ami egy egészen sajátos, légkörű, szürreális, de a különböző történelmi korszakokat és rétegeket egymásba toló eklektikus
de nem
világ.
Csak görög akkor ezek.
Nem, ez nem, ez abszolút nem.
Ja, csak nem, a Dionysos egy metafora.
Nem metafora. Ez kérlek szépen a Nagy Sándor időszakában játszódik, de Közép-Ázsiában, ahogy Nagy Sándor vonul, és már lelép a térképekről, megy tovább India felé, és amikor már lelépett a térképekről, talál egy kis várost, ez egyébként a Arrianosnál és különböző ókori történetíróknál szereplő, tényleges történetei alap, talál egy kis város Nüsziát, ahol görögül beszélnek az emberek, szőlőt termesztenek, a környékbeli hegyeken borostyánt mutatnak neki, a borünnepet együtt ülik meg, hiszen tavasz van, és ugye várják a hóolvadás után, hogy megnyíljanak a hindukus hágói. És ez ugye ők görögök, akik azt mondják, hogy a Dionysos vitte őket oda, és ők ott telepítette le, hogy a szőlőművelést megismertesse a helybeli népekkel. És találkoznak azokkal a görögökkel, akik szintén görögök, de már egy egészen másfajta görögök, felvéve magukba a makedón, perzsa nemzetközi haderőnek a teljes plusz hozadékát, és egy olyan álommal, ami a különböző népek multikulturális egységét hangoztató Nagy Sándori idea. Ugye ez a fajta két, mind a kettő görög, és egyszerre, úgy, egyszerre azonosok, és egyszerre különbözők. Na ez az alapszituáció, ami ennek a drámának a kulcsa.
Igen, mert Nagy Sándornál több lebesgettek sok, lehet, hogy akkor ezek szerint ez nem legenda, mert van az a legenda is, tudod, hogy találkozott az Amazonok városával.
Valóban az a legendáriumhoz tartozik inkább, de ugye Nagy Sándort kísérték írnokok, ezért viszonylag sok forrás áll rendelkezésre, nem csak korabeli forrás, levelek például, tehát nagy, elképesztő mennyiségű forrásunk van Nagy Sándorról. Én nagyon után, tehát több évet foglalkoztam a Nagy Sándori gondolatot.
Igen, mert volt egy olyan izé is, bár lehet, hogy ez a Nagy Sándor forrásokat nem érintette, hogy tudod, amikor a Julius Cézárék elégették az alexandriai könyvtárt, voltak a harcok a Cézár és a Ptolemaisz polgárháborúba beleavatkozott, akkor az alexandriai könyvtár nagy része elpusztult, hogy ott nem pusztultak el a Nagy Sándorról.
Biztos, hogy rengeteg pusztult el. Biztosan.
Mert hogy ott az végett az a könyvtár.
Igen, de hát ugye például a párhuzamos életrajzokban is Nagy Sándor és a Julius Cézár összehasonlításánál ugye rengeteg forrással dolgoztatott. Tehát így azt lehet mondani, hogy a Nagy Sándori Nagy Sándor nem egy forrás hiányos alak a történelemben. Jó, vannak akkor olyanok, de Nagy Sándor pont nem az.
Jó, hát köszönöm szépen, Koppány, és hát akkor sok sikert a terveidhez, meg a drámákhoz, és akkor még majd
köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést.
Vagy majd hát találkozunk, és hát ha a film is, ha lesz, akkor szóljál, ha ezt bemutatunk.
Jó, én is köszönöm szépen a beszélgetést mindenkinek.
Köszönjük, és hát ez volt most a Műhelyi Rádió adása, és még jelentkezünk tavasszal. Köszönjük.
Elhangzott Műhelyi Rádió Marcinka Csaba műsora.